2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárba tiport a koronáját, nemzeti színei és vörös rongyokba öltözött.
Ha visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod, minden valóra vált.
Sziasztok, ez itt a Város másik oldalán podcast legújabb adása, én Takács Ákos vagyok, és a mai adásban a vendégem Zsuppán András lesz, a Válasz Online újságírója, és én rögtön azzal kezdeném András a beszélgetést, hogy most végig fésültem az elmúlt héten a cikkeidet, meghallgattam elég sok veled készült beszélgetést is az elmúlt időszakból, és mielőtt még konkrétan rátérnénk a témákra, amivel készültem, vagy amiben érdekelne a véleményed, vagy a látásmódod, meg az álláspontod is, azt is mondhatnám, és pont ehhez kapcsolódóan akarom azt kérdezni először, hogy a cikkeid jellegzetessége, hogy belőlük mindig elég markánsan kirajzolódik az álláspontod az éppen értelmezett, ismertetett, megítélt dolgokkal kapcsolatban, jelenségekkel és eseményekkel kapcsolatban, és szerintem ez elég üdítő, hogy korántsem jellemző rád a valamifajta ilyen neutrális, tudósításra törekvő és szorítkozó attitűd. És ezt nagyon fontosnak tartom, mert meggyőződésem, hogy a város nem csak tervek, érdekek, feltételek, de szövegek és gondolatok is építik. És az egyik legfontosabb városépítési munka a településeink formájával, és ezt is mondhatjuk, hogy a benne zajló élettel, nyilván a kettő szorosan összekapcsolódik, kapcsolatos kollektív képzeletünknek az alakítása. És ebben azt is mondhatnám, hogy nyilván én építész vagyok, ebből a szempontból mindent valami fajta ilyen analógiába próbálok állítani, de hogy minden esszé, vagy minden riport az önmagában is egy városépítési aktus, vagy városfejlesztési projekt, ha úgy tetszik. És az nagyon érdekel, hogy milyen, mi az alapja annak a... Úgy is kérdezhetném, hogy milyen városeszmény, vagy hogyha úgy tetszik, a városnak milyen ideája, vagy nyilván ez egy összetett és bonyolult dolog, ideái mozgatnak, amikor írod a város és a fennálló, a várost és a fennálló viszonyokat, eredményeket, vagy éppen kudarcokat bírálod és ítéled meg. Ez a kérdés, hogy mi mozgat, mi az az elképzelés a várossal, mi az a, nem tudom, értékrendszer, ami...
Igen, szóval én semleges cikket tényleg nem szoktam írni. Egyszerűen azért, mert nincs rá motivációm. Tehát én valójában csak akkor tudok megírni egy cikket, hogyha arról a témáról valamit elég határozottan gondolok. Különben nem érdekel egyszerűen a dolog annyira. És ez nyilván ez egy újságírói szerep felfogás kérdése. Én azt gondolom, hogy a neutralitásnak a hírműfajban van kötelezettsége, tehát ott abban neutrálisnak kell lennie, a híreket az ember ne kombinálja a saját véleményével, de szerintem cikket azért érdemes írni, hogy a dolgokat valamilyen irányba mozdítsuk. És ahhoz pedig igenis az kell, hogy az ember valamiféle markáns álláspontra helyezkedjen. És én szerintem ebben egyébként van egy nagy adag hübrisz. Tehát tulajdonképpen ez egy teljesen joggal felvethető kérdést, hogy milyen alapon mondok én bármit, bármiről, mert erre senkit nem hatalmazott föl senki, egyszerűen vannak olyan emberek, nyilván ez, hogy már az újságírók körében is sok ilyen ember van, aki valamiért az az őrülete, hogy a közügyekről véleménye van, és ezt elmondja. És hát nyilván egy csomószor tévedünk, tehát az tök fontos szerintem, hogy azért, mert hogy cikkek korábban megjelentek nyomtatásban, most pedig megjelennek az interneten, ez nem azt jelenti, hogy mi ne követhetnénk el tök nagy hülyeségeket, és ne lehetne egy csomószor nem igazunk, akkor írja meg az, aki tök más gondol, és ez is tök oké szerintem. Tehát ez egy ilyen, ez tényleg egy ilyen konfliktusosabb szerepfelfogás szerintem, miközben egyébként nagyon konfliktuskerülő alkat vagyok, tehát szélsőségesen. De mégiscsak az van, hogy igen, hogy bizonyos dolgokról elég határozottan ezért gondolok valamit, és általában azt hiszem, hogy engem a városépítészet jobban érdekel a sima építészetnél. Általában a legtöbb cikkem nem épületekről szól magában, nem a felé tendásról, hanem mindig valamiféle városi környezetről, kontextusról, város fejlődési tendenciákról. És ebben én eléggé határozottan a megújított hagyományos városnak vagyok a híve. Tehát én azt gondolom, hogy a 20. század nagyjából közepéig fönnálló hagyományos város, ami egy krízisbe került a 20. század második felében, az megújított formában továbbra is a legjobb életfeltételeket biztosítja szerintem a városlakóknak, és ezért körülbelül annak a szerkesztési elveihez és arányaihoz és léptékeihez és működésmódjaihoz szeretném arányítani, és hogy mondjam, vagy elkövetett hibákat kiküszöbölni benne, és afelé terelni a dolgokat, vagy pedig, hogyha a város bővül, akkor azt szeretném, hogy ez leginkább úgy bővüljön, hogy ezeket az értékeket hordozza tovább. És azt is gondolom, hogy egyébként ez pedig nagyobb léptékben fenntarthatósági szempontból, a szétterülés megakadályozása szempontjából, amit gyakorlatilag kulcskérdésnek tartok a jelenkorban, szintén azon, hogy ez a hagyományos út, ez egyben a legkorszerűbb is.
Amikor krízist mondtál, nyilván valójában nagyon heterogén, de azért tényleg markánsan összefoglalható elvek mentén működő mondjuk 19. és kora 20. századi városnak a krízisére utaltál, akkor mondjuk a modernizmusra utaltál, vagy a késő modernizmusnak a tulajdonképpen város ellenességére és sematizmusára egyrészt, másrészt meg akkor gondolom ennek valamiképpen a pandanyaként a szuburbanizációra, vagy a szétterülésre?
Abszolút, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy persze ezek a folyamatok ugye azért megindultak korábban, tehát a szuburbanizáció is egy olyan jelenség, ami már bőven a 19. század végén megindult, de azért a léptéke összehasonlíthatatlan a későbbiekhez képest. Igen, tehát az történik szerintem, hogy van egy organikus jellegű szerkezete a hagyományos városnak, ami valamikor az 50-es, 60-as években elkezd bomlani, és ennek része a telepszerű lakásépítésnek a megjelenése, tehát a lakótelep és annak különböző formái, része a hagyományos városnak a lepusztulása és a kiürülése, elsősorban a 90-es évektől, része a szétterülés, a szuburbanizációnak ez az elszabadulása, amit ugye egyáltalán nem követ le a közlekedési infrastruktúrának a fejlődése, meg egyébként a kiszolgáló infrastruktúrája sem, tehát az, hogy a városi életnek a jellemző terei azok kikerülnek tulajdonképpen városszéli bevásárlóközpontokba, és egyre inkább egy olyan világban élünk, ahol outletek környékén zajlik ténylegesen az emberek jelentős részének az élete. Tehát ez, és ugye része a személyautó, mint tulajdonképpen az életet alapvetően maga köré szervező eszköznek az elszabadulása. Körülbelül a 60-as évektől Magyarországon, nyugaton talán egy picit előbb elindul, de Magyarországon is elindul a 60-as évektől. És ezek együttesen eredményeztek szerintem egy hát már a rendszerváltás idejére érzékelhetővé vált krízist Magyarországon, de egyébként a világban is, amire az urbanizmus megpróbál aztán válaszokat keresni. És ezek a válaszok, nyilván sokrétűek, de ezek a válaszok szerintem mind jelentős részben tulajdonképpen megpróbálják ezeket a folyamatokat visszaterelni egy korábban működő mederben.
Még vissza akartam ugrani oda, amikor a konfliktusosságát, vagy a konfliktus vállaló, és tulajdonképpen, ha úgy tetszik, konfliktus kezdeményező jellegét is, vagy erről a jellegéről, vagy ezen aspektuséről beszéltél a publicisztikádnak, és ott engem az kettő dolog foglalkoztat. Egyrészt, hogy én nagyon sokszor érzem azt, vagy szembesülünk szerintem azzal, hogy Magyarországon minden, hát ha úgy tetszik, politikai, most a közügyek értelmében gondolva itt mindig a politikára, hogy bármilyen politikai vagy közérdekű konfliktus, még hogyha azt élesen fogalmazzuk meg, akkor egyébként azok, akik mondjuk döntéshozó pozícióban vannak ezekben az ügyekben, nagyon könnyen ezeket a minden ilyen polémiát rögtön személyes sértésként, személyes támadásként értelmezik. Nyilván ehhez fontos az egész paranoid légköre érthető okokból a magyar politikának, de azt akartam ennek kapcsán kérdezni, hogy egyébként te milyen tapasztalataid vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogadják, hát most ilyen nagyon általánosan megfogalmazva, azok, akiknek van befolyása, hatalma azzal az nagyon összetett folyamattal kapcsolatban, vagy arra a nagyon összetett folyamatra, amit most így összességében városépítésként nevezhetünk Magyarországon, vagy akár szűkebb értelemben csak Budapesten. Szóval találkozol ezzel a nehézségével annak, hogy bármit közügyként, anélkül, hogy itt személyes érdekeket és személyes hiúságokat megsértenél, meg lehessen tárgyalni, meg hogy milyen hatása van a publicisztikaidnak. Erre nagyon kíváncsi
vagyok. Ez szerintem tök fontos dolog, mert részben valóban maguk a közügyek formálói, politikusok, döntéshozók is alapból mindent egy teljesen átpolitizált és erősen, hát hogy mondjam, politikailag kettős mezőre osztott keretben értelmeznek, amit az ember leír, de a közönség jelentős része is, tehát mindkét irányból. Tehát elképesztően nehéz azt elhitetni tulajdonképpen az emberekkel, hogy egy projektet, vagy egy városi problémát lehet önmagában nézni, hogy az nem kell, hogy feltétlenül befolyásolja a megítélését, hogy egyébként lassan Magyarországon minden ilyen igazán hát kiemelt beruházás valamilyen értelemben besorolhatóvá vált politikailag. Ugye ez az elmúlt években súlyosan fokozódott. És az az igazság, hogy miután a problémák egy része politikai gyökerű ráadásul, tehát a kiemelt projektek rendszerére gondolok, állandóan a szabályok felülírására gondolok, az önkormányzatiság megcsonkítására gondolok, és ugye ennek végül is van egy városi leképeződése, tehát ez végül is betonba öltődik ez a politikai probléma. Én ezzel a tavalyi évben elég sokat foglalkoztam, mikor különböző kiemelt projektekről írtam anyagokat, legyen az Ajtósi Dürer-sori beruházás, vagy a Zuglóváros központ, vagy a Közvágóhíd beruházás, ezek ugye mind, de hát ugye Budapesten kívül is számtalan ilyet lehetne mondani, Balatonaliga, stb. Tehát ezek a kiemelt projektek, ezek bizony nem csak építészeti és városépítészeti problémák, hanem politikai problémák is, és ilyen értelemben tulajdonképpen persze, hogy besorolhatók ezek közéleti cikkek ilyen értelemben. De én azt azért nagyon szeretném fenntartani minden körülmények között, hogy egy dolgot lehessen önmagában nézni. Tehát igenis, végső soron a megítélés alapja az mégse az legyen, hogy ki csinálja, hanem hogy mit csinál. És ebben azért vannak, tehát szerintem ez nehezedik. Tehát nekem például ez most egy kifejezetten megrázó élmény volt, Vaxler Tamás halála, akit én nagyon nagyra tartottam, és azt gondoltam, hogy az ő Kossuth téri beruházása az egyébként egy példaértékű közterületi rekonstrukció volt. Számos elemével lehet vitatkozni nyilván, meg tök jó vitákat lehet erről folytatni, de de egyrészt azt, hogy a Kossuth térnek az átlagos minősége összehasonlíthatatlan azzal, amilyen mondjuk 2011-ben volt, hogyha bárki elővenne ma egy fotót, vagy oda egy időutazás során visszautazhatna 14 évet, és megállna az akkori Kossuth tér közepén, akkor szerintem elszörnyedne azon, hogy mit lát maga körül. Másrészt pedig azt hiszem, hogy az is egy ilyen, mindenki, aki közelről ismerte, azt tudta, hogy a Tamás egy ilyen elképesztően elkötelezett ember volt, és aki tényleg mélyen érdekelt az a projekt, amivel foglalkozott, és jót akart csinálni. És ez nekem például nagyon elszomorító, hogy ez a halálhír, ez rengetegen, tehát a közönség jelentős része egyszerűen csak abban a keretben tudta értelmezni, hogy jaj, meghalt egy fideszes, tehát hogy, és minden rossz, amit csinált. És ezt szerintem szomorú, tehát ez nem egy egészséges lelkiállapot egyáltalán.
Igen, de közben meg az szerintem nagyon fontos kérdés, hogy ebbe a nagyon konkrét pártpolitikai polarizáltságba és nagyon egyértelmű pártpolitikai polarizáltságba, vagy ebben a mezőben való elhelyezése, és csak ebben a kontextusban értelmezése ezeknek a projekteknek, ez valóban problematikus, de az, hogy úgy fogalmaztál, hogy ne az legyen a kérdés, hogy ki építi, hanem hogy mit, de az is hát eminensen és inherensen politikai kérdés, hogy mit építenek, és hogyan, és én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ahhoz viszont ragaszkodjunk, ezért is kérdeztem ezt, hogy milyen város eszmény, város elképzelés a város formájának és benne való együttélésünknek milyen ideái hajtanak, mert hogy az viszont nagyon politikai kérdés, hogy mi az mik azok a mélyebb gazdasági meghatározói, és egyáltalán a városfejlesztés miértjéről milyen koncepciót alkotnak azok, akiknek erre hatalma van, vagy akik ebben döntést hoznak, hogy ezek az ideák hogyan építik a város. Szóval én ahhoz ragaszkodnék, hogy ez viszont nagyon is politikai kérdés,
ez abszolút,
és valószínűleg igen. Ezt kéne vitathatóvá tennünk. Tehát nem azért kéne megszabadítani ettől a fajta ilyen paranoid és leegyszerűsítő polarizáltságról ezeket a beszélgetéseket, hogy mert szerintem a másik probléma, ami még felmerült bennem, amikor mondtad azt, hogy milyen nehéz ezeket a vitákat folytatni, hogy az is szerintem egy nagyon, vagy hogy akár miért lep meg embereket az élesség, ahogyan megfogalmazza a véleményt ezekben a cikkekben, mert a másik ilyen szerintem nagyon káros és sokáig meghatározó konszenzus, ez pedig valahogy miképpen az volt, hogy erről nincs értelme vitatkozni, mert ezek szakmai kérdések. A város az egy, mintha egy ilyen organizmus lenne, amiben nem minden egyes döntés tulajdonképpen egy kicsi, a közös életünket érintő politikai döntés, amiben igenis vannak lehetőségek, hanem mintha optimalizálható lenne ezeknek a folyamatoknak a működése, a kifutása, és minthogyha ezt ilyen, hát ugye ezek nagyon fontos analógiai is voltak az egész modern urbanisztikának, hogy minthogyha valami fajta orvosként ugye operálnánk a városnak a különböző szövetein. Szóval szerintem csak nincsen ezzel kapcsolatban most konkrétabb kérdésem, csak szerintem ez egy fontos ilyen ellentmondás, vagy dialektika, hogy ne csusszunk át abba a mezőbe, se ahol azt mondjuk, hogy ne politikai kérdésként kezeljük ezeket a városi konfliktusokat, de akkor viszont átcsúszunk egy ilyen elég szerintem tartalmatlan, és hát nagyon illuzórikus technokrata felfogásba, amiben meg tulajdonképpen nincsen demokratikus agenciája az ott élőknek azzal kapcsolatban, hogy mi épüljön meg.
Ez tök fontos kérdés szerintem, amit mondasz, mert igen, ez a másik véglet, amikor azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen valamiféle ilyen szakmai belügy. Tehát én nagyon hiszek abban, amit az építészfórumnak a most már mindketten elhunyt alapítói, Varga Mihály meg Pásztor Erika Katalina, akikkel én dolgoztam is, együtt vallottak, hogy az építészet közügy, és ez szerintem a legapróbb szinten kerületen is igaz. Tehát az a helyzet, hogy az is közügy, hogy mit csinálsz a kerítéseddel a 16. kerületben, mert emberek nap mint nap nézik, és elmennek előtt, és meghatározzák az utcaképet. Tehát ezek igenis közügyek, és ebben van. Igen, ez ilyen értelemben, ez a legapróbb dolog is politika, az is politika, hogy egy helyi főépítész milyen szabályozási tervet ír. Ez abszolút politikai kérdés, és ebben a köznek részt kell vennie. És ez egy nehéz dolog, mert egyébként ütközni fognak benne szempontok, nagy szempontok és kis szempontok, tehát ugye mindig ugye belecsúszunk ebbe, hogy a Magyarországon fönnálló rendszernek a nagy projektjeivel foglalkozunk, de hát ugye ez egy sokkal kisebb mikroszinten, sokkal átélhetőbben jelentkezik, amikor arról kell mondjuk egy kismaros-szerű településnek hoznia egy döntést, hogy az utolsó nagy beépítetlenül maradt mezőgazdasági területeit ugye átsorolja beépítésbe, annak a területnek a tulajdonosai ugye mind kivétel nélkül ugye abban érdekeltek, hogy ez megtörténjen. A település egészen nem feltétlenül abban érdekelt, mert nem fogja tudni kezelni az így megnövekedett forgalmat, ami egy teljesen más utcaszerkezetre van méretezve. Egy magasabbról nézve, egy agglomerációs szinten ez a fajta szétterülési folyamat, és ugye a természeti tájnak ez a fajta eltűnése, amit magunk körül láthatunk, ez egyértelműen egy káros dolog, csökkenti a biodiverzitást, növeli az ingázást, és a többi, és a többi. Úgy teremt új beépített területeket, hogy közben hatalmas területek ugye vannak alulhasznosítottan, amiket egyszer már ugye emberi használatra átszaptunk. Tehát ezek mind-mind közügyek, és mennyivel jobb lemenni egyébként egy ilyen szintre, ahol már nem homályosítja el, hogy mondjam, a rendszer megítélése a véleményünket, tehát egy ilyen konfliktus megítélésében. Tehát én csak azt szeretném, hogy amikor a rendszer ügyeiről van szó, akkor is próbáljuk legalább, hogy mondjam, erre a szintre húzni, és ez még nem teszi szakmaivá a vitát, ez még így is politika, de azért nem tisztán arról szól, hogy most mit gondolunk a NER-ről. Miközben hozzáteszem, hogy nekem például ez egy komoly etikai problémát okoz, hogy valami egészen erkölcstelen háttérrel megvalósuló jó vagy félig jó dologról az ember írjon-e, vagy ne írjon. Tehát én például egészen tudatosan soha nem írtam le egy szót sem Tiborcz István beruházásairól, ami pozitív lett volna. Negatívat már írtam, mert az könnyebb. De vannak olyan beruházásai is egyébként, ahol értéket teremtett, mondjuk az Adria Palota felújítását, ezt nyugodtan merném mondani, de sosem írnék egy anyagot arról, hogy milyen jól sikerült az Adria Palota felújítása. Ezt lehet, hogy valaki például helytelennek tartja, ez egy személyes döntés, tehát én ezt nem akarom egy általános viselkedési mércévé tenni, csak azt gondolom, hogy olyan mérhetetlen erkölcstelenség van a mögött, ahogy ennek a beruházásnak az anyagi háttere megteremtődött, hogy én tökre örülök ennek egyébként, hogy az Adria Palota jól néz ki, és a műemlék értékei megmenekültek, de én magam arra rávenni nem tudnám, hogy ezt megdicsérjem például.
Ez borzasztóan izgalmas probléma szerintem, és hát ugye az elmúlt 15 évben folyamatosan felmerül ez a dilemma. Miközben, és azért mondom, hogy borzasztóan izgalmas, hogy mert ugye van egy olyan ördögi tulajdonság az építészetnek, városépítészetnek, hogy bármilyen erkölcstelen szituációkban, vagy morálisan vállalhatatlan rendszerekben akár meghozott döntések, vagy megindított projektek, azok ugye túlélik alapesetben, ez a jellegzetessége ennek a műfajnak, túlélik azt a rendszert, vagy azt a hatalmi konstellációt, ami ezeket a döntéseket meghozza, vagy létrehozza őket. És ezért nagyon érdekes, hogy lehet-e pusztán a formákat, vagy az azokban megőrzött, nem tudom, emberi munkamennyiséget, energiát értékelni, ami ott megkövesedve, vagy megszilárdulva van. És aztán azt lehet, hogy ugye, vagy hát nagyon sokszor az izgalmas, hogy ezt hogyan lakják be más korszakok, és más konstelláció.
Én például imádom a Mussolini korszak építészetét, és hogyha Rómába megyek, akkor mindig nagyon szívesen megyek olyan negyedekbe, amik ebben az időszakban épültek föl. Szerintem zseniális dolgok vannak bennük, ugye egy szörnyű rendszer hozta őket létre, és általában egyébként szörnyű rendszerek elég jó építészeteket tudtak időnként létrehozni, a sztalinizmus építészetének is számtalan remek vonása van, Dunaújváros jó példa rá, de nyilván Moszkvában ez még látványosabban tud megjelenni. Még a nácizmus építészetének is nagyrészt elpusztult, de egyébként rendkívül izgalmas, jó, magas minőségű alkotásai voltak. Tehát ez egy ponton szétválik. A képzőművészetben is ugyanez megjelenik. Tehát most a Londonban ez egy nagyon érdekes konfliktus volt, hogy a BBC székházának, ami egy két háború közötti árdekó épület, a főbejárata fölött van egy szobor. Egy nagyon rendkívül neves szobrásza készítette a kornak, de erről a szobrászról aztán utóbb kiderült, talán azt hiszem a saját emlékirataiból, hogy molesztálta mindkét lányát. És
nem is hallottam.
És pedofil volt a szobrász, és azt hiszem a saját lányait molesztálta. Borzalmas dolgokat művelt, tehát az mindenféle rettenetes dolgokat művelt. És akkor ezt a szobrot, ezt valaki fölment egy létrával, oda támasztott egy létrát a BBC székházának a bejárata mellé, és elkezdte kalapáccsal szétverni. Mondván, hogy egyszerűen egy ilyen emberi minőségű alkotónak a műve nem maradhatott fönn, és akkor persze megállították, de megrongálta a szobrot, és a BBC került abba a rendkívül nehéz helyzetbe, hogy döntse el, hogy akkor most ezzel a szoborral mi legyen. És a BBC végül azt a döntést hozta, hogy a szobrot restaurálták, és mint egy üvegdobozban van, hogy ne lehessen többet fölmászni hozzá, és ismét szétverni. Mert azt mondták, hogy ők elválasztják ebben az esetben a magas minőségű alkotást az alkotó szörnyű személyiségétől. De például a Lourdes Bazilikában 3 nappal ezelőtt takarták le annak a szlovén művésznek a mozaik képeit a bejárat fölött, akiről az derült ki, egy egyházművész és élő egyházművész, egy nagyon neves Vatikánban is dolgozott, Magyarországon a Mátra Veribélyi kegyhelyen is dolgozott mozaik művész, és egy mozaik manufaktúrát vezetett, ennek a mozaik manufaktúrának a bizonyos női dolgozóit molesztálta, ők legalább nagykorúak voltak, ez a karrierjének egy 30 éves sikeres karrier után derült ki ez a dolog, és azt mondta a Lourdes egyhelynek az igazgatója, hogy egész egyszerűen nem maradhatnak láthatóak a mozaikok, és ő meg is indokolta, hogy azért, mert életben van a művész, és életben vannak az áldozatok. Tehát azt mondta, hogy ha jobban el lehetne választani akkor, hogyha ez a múlt része lenne.
Ez még nem egy emlékezett
kérdés. Ez még nem egy emlékezett kérdés, ezek a mozaikok, ezek nemrég készültek, és egyszerűen a Lourdes egyhely az áldozatok felé tett egy ilyen erős gesztust. Mátra Verebély végig gondolta ugyanezt a kérdést, és ők pedig arra tették nyilatkozatot, hogy nem fogják letakarni az ottani Rupnik mozaikokat, mégpedig azért, mert az egész műhely együtt készítette az ő mozaikjait. Tehát egy közös alkotás volt, és benne van még az áldozatoknak a szellemi munkája is ezekben a mozaikokban. Tehát ezek elképesztően bonyolult etikai kérdések.
Valóban. Igen, és ezek a példák, amiket most mondtál, megint csak más, amikor ennyire egyértelmű a bűnnek a személyes jellege, ahhoz képest, mint amikor mondjuk ugye az ilyen, mondjuk akár csak a kolonializmusnak
gazdasági visszaélés, vagy igen, igen.
Vagy akár
igen,
egy abszolút letűnt korszaknak a valamilyen reprezentatív képviselőjéről ilyen szempontból egy, amikor a bűnössége sokkal absztraktabb, vagy ilyen historikusabb. Igen, ez érdekes, hogy ez hogyan ítélhető meg. Egyébként erről jut eszembe, hogy nagyon érdekes nekem, és valószínűleg Budapesten elképzelhetetlen lenne, hogy van egy szobra Bécsben, a ringen Karl Lugernek, ugye, aki egy, hát most aztán érdekes polgármestere volt Bécsnek, aki azért mondom, hogy érdekes vagy ambivalens, mert miközben egyébként a modern közép-európai antiszemitizmusnak az egyik megteremtője, vagy legalábbis ennek a tömeges politikai változatának az egyik megteremtője, közben viszont egy csomó olyan, hát ilyen tulajdonképpen ezt az ilyen városi progresszivizmust, vagy igen, meg előlegező, vagy előkészítő közműveknek, közlekedési vállalatnak a köztulajdonba vétele, város által nyújtott közszolgáltatásoknak a kiterjesztése, amik egyébként sok szempontból meg is alapozták mondjuk a későbbi Vörös Bécsnek a programját, vagy egyáltalán a lehetőségeit, az is a nevéhez fűződik, amellett, hogy ugye, ha jól tudom, akkor a Judapest becenevet is ő ragasztotta Budapestre.
Ezt nem is tudtam. Igen.
Ezt olvastam, és ugye az ő szobra ott a ringen, az ott áll, viszont az folyamatosan összefestik, graffitizik, tehát ott van az ő kortárs recepciója is, hogyha úgy tetszik, vagy az egy ilyen élő
Egyébként egy nagyon jó emlék, meg egy remek Art Deco emlékmű. Tök érdekes látni, hogy problematizálódott át az elmúlt pár évben a dolog, miközben hát évtizedek óta ott áll, és tulajdonképpen Lügerről mindig mindenki tudta, hogy virulens antiszemita volt, de úgyhogy senki nem gondolt ebben nagyon bele, vagy nem érezte ezt olyan nagy problémának, ahhoz képest, hogy egy nagy városépítő polgármester volt. És ugye a bécsi egyébként baloldali vezetési önkormányzat úgy döntött, hogy a szobrot nem bontja le, de nem is távolítja el róla a graffitiket, tehát most van egy ilyen befagyott, egy ilyen fura befagyott helyzet, egyébként szerintem nem nagyon jó, tehát ezekben azért egy idő után jobb dűlőre jutni, így vagy úgy, mert azt is gondolom egyébként, hogy például a közterek nem feltétlenül jók egy ilyen tartósan problematizált állapotban. Tehát szerintem a városlakóknak az alapvető igénye a köztérre az, hogy az életüknek egy kellemes keretet nyújtson. Rendezett legyen, barátságos legyen, jól érez benne magad. Hogyha ezt azzal kell elérni, hogy egy teljesen vállalatlan figurának a szobrát el kell onnan távolítani, akkor ezt én még mindig egy fokkal szerencsésebb megoldásnak tartom ennél az állandóan problematizált állapotnál. De egyébként bennem abszolút, én sokat gondolkodtam én is ezen a Lüger emlékmű dolgom, mert ugye az ember Bécsbe megy, akkor szinte azonnal, hogy a metróból följön, ugye ezzel, ez üti meg. És igen, én is azt gondolom, hogy ha az ember kicsit is olvasott bármit a Lügerről, akkor azért látja, hogy hát ennek a figurának a kijelentései, ezek azért teljesen, teljesen vállalhatatlanok mai szemmel, de részben akkori szemmel is, mert egy fontos dolog egyébként, hogy ugye mindig van ez a kérdés, hogy mennyire vetítjük rá a jelenkori elvárásokat történelmi szereplőkre. És ez szerintem egyébként ez egy lényeges dolog, hogy ezt ne tegyük. Tehát tényleg ne kérjük számon egy olyan kornak az etikáját, a jelenkor etikáját olyan szereplőkön, akik nem ebben a korban éltek. Tehát a saját korának a mércéjével lehet egy embert megítélni. Tehát amikor, de a Lügerrel az a helyzet,
ő nem felmenthető.
Tehát ő a maga korában a maga normái között is egy rendkívül kellemetlen antiszemita volt. Úgyhogy nyugodtan meg lehet ítélni a saját korának a mércével, és azt szerint is
egy úttörő
antiszemita volt. Igen, tehát aki azon dolgozott, ilyen értelemben, hogy a közbeszédet rossz irányba terelje. Úgyhogy nyugodtan meg lehet ítélni a saját korának mércé szerint, és azt szerint is azt lehet mondani, hogy problémás. Ilyenkor egyébként nagyon sokszor segít az áthelyezés. Egy kevésbé frekventált helyre, egy olyan helyre például, ami a pozitív alkotásával van kapcsolatban, tehát teljesen másként értelmeződik mondjuk egy ilyen emlékmű akkor, hogyha mondjuk ott áll a gazométer mellett, amit ő épített. Akkor világossá válik, hogy mi az az aspektusa az ő személyiségének, amit az emlékmű megtisztel, és hogy nem az általános elismerés jegyében van ott, hanem azért van ott, mert mint nagy közműépítő polgármestert tisztelik őt a bécsiek. Szerintem ez is sokszor egy tök jó megoldás. Ilyen értelemben szokott például segíteni a elfoglalt egykori keleti blokk országaiban a szovjet hősi emlékműveknek a temetőbe helyezése. Amelyik nem bontja le, nem tünteti el, nem veszi ki a múltból ezt a darabot, ugyanakkor eltávolítja a városnak azokról a közterületeiről, ahol ezek nem csak az elesett szovjet katonákra való emlékezésként jelentek meg, hanem kifejezetten győzelmi szimbólumként, és ilyen értelemben hódítási szimbólumként jelentek meg. Tehát nagyon tanulságos, például, hogy valaki 1945-46 budapesti városképeit nézi, hogy ott van egy romos város, egy szétlőtt város, és a fontos terein mind szovjet obeliszkek állnak egy évvel az elfoglalás után. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan nem csak arról szól, hogy az elesett kiskatonák emlékét akarták ezzel őrizni, hanem arról szól, hogy meghódították Budapestet. Ezért, amikor leveszed ezeket az obeliszkeket mondjuk egy közterül, és átteszed egy temetőbe, akkor berakod abba a mezőbe, ahol az emlékezés az áldozatokra, mert egy háborúnak mindenki áldozata, aki elesik, az emlékezés bizonyos értelemben problémamentessé válik, anélkül, hogy elpusztítottad volna mondjuk magát az alkotást.
De egyébként szerinted az kiküszöbölhető, hogyha, persze ez most óriási általánosítás, és minden korszakban nagyon sajátszerű az, hogy éppen mit jelent a város, és abban hogyan zajlik az élet, de amikor azt mondod, hogy is fogalmazta? Ja igen, hogy az elvárása a városlakóknak, hogy valami fajta ilyen, még ha időleges is, de hogy valami fajta konszenzust jelenítsen meg, vagy jelenítsenek meg a város terei, és hogy, hogy kellemes legyen ott tartózkodni, nyilván ennek az alapfeltétele ez a konszenzus, ennek a konszenzusnak a térbe írása, a térben való rögzítése, de csak az merül fel bennem ilyenkor mindig, hogyha valójában megnézzük azt, hogy mi a város, legalábbis abban a nem tudom, valahogy nyugati, vagy igen, nyugati értelmezésben, amiben mi gondolunk a városra, mint entitásra, hogy az nem illuzórikus, hogy azt gondoljuk, hogy ez a fajta a konfliktusnak, a surlódásnak, vagy akár annál durvább hát ezt tudom mondani, konfliktusnak, a valami fajta folyamatos ellentmondásosságnak mindig is a terepe volt a város, és a város terei mindig részei voltak annak, hogy ezeket a konfliktusokat reprezentálják, egyrészt, másrészt pedig nagyon konkrétan is keretezzék. Szóval, hogy ez nem... Azt akarom itt kérdezni, hogy én nagyon sokszor a város jellegével ellentétesnek találom azt, ahogyan beszélünk mondjuk városfejlesztésről, projektek esetében arról, hogy, hogy itt hogyan kell élhetővé, kellemessé tenni ezeket a városrészeket. Természetesen én is kellemes életkörülményekre vágyom, nem erről van szó, csak azt gondolom, hogy nem tagadhatjuk el azt, hogy valószínűleg a város az nem csak, hogy soha nem lesz konfliktusmentes, de nem is lenne város, és nem is lenne az emberi életnek az a nagyon koncentrált és sűrű centralitása, ami a történelmünkben, hogyha igaz lenne az, hogy kiküszöbölhetőek ezek a...
Ebben szerintem igazad van, de ennek a folyamatnak ugyanúgy része a konfliktusok, a felmerülő konfliktusoknak a megoldására tett kísérlet is. Tehát szerintem ez egy lebecsült igény az értelmiség részéről, hogy ezek a dolgok ne fagyjanak be. Mert az értelmiség élvezi ezeket a konfliktusokat. Tehát szeretünk ezekről beszélni, szeretünk vitatkozni rajta. Nekünk ez alapvetően jó. Tehát amíg valójában a saját komfortérzetünket fokozza az, hogy vannak ilyen jó kis domestikált konfliktusok, hogy lehet vitatkozni, hogy a Lüger maradjon, vagy menjen. De, és közben lebecsüljük azt az igényt, hogy a 10 emberből 9 viszont azt szeretné, hogy ne legyen összegrafitizve a ring. Mert ő meg nem érzi úgy jól magát. Tehát neki nem komfortos ez a helyzet, és szerintem neki igaza van ebben egyébként. Mert ő azt várja, hogy oké, lehet ezen vitatkozni, de aztán valami nyugvó pontra próbáljatok ezzel eljutni. És ez szerintem sokszor így lebecsülődik. Tehát ugyanez, van egy csomó ilyen befagyott helyzet például. Tehát most látszólag távoli lesz, de ugyanezt gondolom például a Bulinegyed körüli konfliktusokról is, hogy egy darabig termékeny ez a vita, hogy mekkora legyen az élet az utcán, jó-e a Bulinegyed kialakulása, jó-e ott, ahol kialakult, és erről ilyen tök érdekes urbanisztikai vitákat lehet folytatni, és minden. De egy ponton túl, és azért tudom én, ezért eltelt mondjuk a kialakulása óta 15 év, egy ponton túl egyszerűen jogos igényként jelenik meg az elvárás, hogy a környék legyen élhető.
Ez már sok évvel ezelőtt
eljött. Igen, mert különben az fog történni egyébként, hogyha ezeken csak ilyen jól elvitatkozgatunk, és az egész dolog pedig marad úgy, ahogy van, akkor mennek a természetes folyamatok, és a természetes folyamatnak az is része, hogy el fognak menekülni az emberek arról a helyről, ami valahogy, ahol nem komfortos lenni. És ez ennek is tökre látszanak a jelei. Tehát szerintem az egy elég nagy probléma, hogy ezt a fajt, tehát az egész szuburbanizációs igényt, ami felfolyja magunk körül a természeti világot, tulajdonképpen az hívta életre erősen, hogy ezt a komfortosság és rendezettségi fokozatot, amit az emberek a lakókörnyezetüktől elvárnak, egyre kevésbé tudta maga a város biztosítani. És ezzel nagyon, erre nagyon tekintettel kell szerintem lenni, amikor ilyen városi kérdésekről gondolkodunk. Tehát igenis, rendet kell csinálni, tisztaságot kell teremteni, jó arányokat kell teremteni, mert ez benne van az emberekben, ez az igény, és ez egy jogos igény.
Igen, és abban is igazad van, és akkor ezt most a saját kérdésemmel, vagy probléma felvetésemmel szemben elismerem, hogy az is illuzórikus ugyanakkor, hogyha azt gondoljuk, hogy az építészet az nem mindig, az egész történetében, az egész szakmának a létezése, a legitimációja abból ered, hogy minden korszakban valami fajta rendet jelenítsen meg. Reprezentálja is azt a rendet, és egyszerűen a térbe is írja és rögzíteni próbálja. Az az izgalmas kérdés szerintem, hogy azt ne felejtsük el soha, hogy ez a rend, ez mindig felülíródik és felülírható és újra tárgyalható, ahogyan a történelem marad előre. És a menekülésről, meg a várossal kapcsolatos, mint élő helyről való elvárásokkal kapcsolatban akkor rá térnék arra, ami nekem nagyon izgalmas volt most, ez már nem a legutóbbi cikket, de nem tudom, néhány hete jelent meg, azt hiszem az a cikk, amiben elég részletesen hát körüljártad Bécs, azt hiszem, hogy 5 olyan fejlesztési területét, ami ugye hasonlít a mondjuk a Rákos rendezőnek a nagy témájához, meg a nagy dilemmájához, abban az értelemben, hogy hasonló volt vasúti területeken az ottani, egyébként a budapestihez képest azért nagyon más jellegű rozsdaövezetben valósultak meg ezek a fejlesztések, és ugye nagyon sokat hallunk, tehát hogy Bécsről, arról, hogy mi történik Bécsben, milyen lakhatási rendszer van ott, milyen városfejlesztési rendszer van ott, hogy Bécset hogyan választják meg x-szer is a világ legélhetőbb városának, ami most ki tudja, hogy hogyan értékelhető egy ilyen rangsor, de ami nekem nagyon izgalmas volt ebben a cikkben, hogy ehhez képest, hogy pusztán ismertetnénk, hogy ott milyen fantasztikusan mennek a dolgok, kritikát is megfogalmaztál ezekkel a városrészekkel kapcsolatban, és kérlek, beszélj erről, mert amikor nekem is adódik viszonylag gyakran dolgom Bécsben, és én is bejártam ezeket a városrészeket, és azért én nagyon-nagyon sokat gondolkodom arról, nincsenek természetesen válaszaim, vagy akár hát receptjeim meg különösen nincsen, de hogy azért a kortárs városépítésnek az állapota, az azért szerintem alulmúlja azt a városépítészet történetében felgyülemlett elképesztő mennyiségű tapasztalatot, tudást és lehetőséget, ezt alulmúlja a jócskán az, amit most szerintem képesek vagyunk, még az olyan elég jó tervezési kultúrával rendelkező helyeken, meg ehhez rendelt politikai vagy döntéshozói kultúrával rendelkező helyeken, mint Bécs, tehát szerintem nagyon sok szempontból nem biztos, hogy ezek a városrészek megfelelő ajánlatként működhetnek mondjuk széles tömegek számára, akik vágynak valami fajta átmenetre, egy nagyon-nagyon sűrű városias beépítés és egy kertvárosiasabb életmód és millió között. És azt hiszem, hogy ez azért benned is felmerült, hogy ön írod is a
cégben. Ez abszolút így van. Tehát én nekem nagyon, nagyon izgalmas volt azt látni, hogy egyszerre mennyire jók és mennyire rosszak ezek a projektek. Hogy tényleg úgy szoktunk gondolkodni a nyugatról, ami nyilván egy ilyen kódolt kisebb rendűség, és hogy ott minden mennyire rendben van, minden mennyire jobb, mennyivel jobb, mint itthon. És hát ez azért egyébként részben persze nagyon igaz, tehát egy csomó minden sokkal jobb, részben meg egyáltalán nem igaz. Tehát az a helyzet, hogy egy csomó olyan dolog van, amiben egyszerűen a nyugatnak az előre haladottsága, tehát az, hogy bizonyos utakat előbb kezdtek el bejárni, mint mi, az pont arra ad lehetőséget, hogy megnézzük, hogy mik azok a tévedések, amiket esetleg el lehet kerülni. Ilyen szempontból a bécsi vasúti rehabilitációs területek azok pont ilyenek, mert a legnagyobb ilyen negyedet, a Nordbahnviertelt, azt a 90-es években kezdték megcsinálni, 94, hogyha jól emlékszem, az első masterplannek a megalkotása, amit aztán 2014-ben ők maguk bíráltak felül az első ütem, vagy az első néhány ütem megvalósult tapasztalatai alapján, látva, hogy nem jó, és egyébként javítottak is rajta, bőven lehetne még mit szerintem. És éppen ezért ott több évtizedes tapasztalatok vannak arról, hogy mi működik és mi nem működik, és éppen ezért megúszhatnánk szerintem elég nagy hibákat, hogyha ezeket alaposan végigvennénk. Én arra tettem ebben kísérletet, hogy legalább néhány ilyen alapvető dolgot megpróbáljak azonosítani abból, hogy mik azok a azok a tipikus hibák, amiket jó lenne elkerülni, és mik azok a jó dolgok, amiket viszont jó lenne meghonosítani. És nekem az az összbenyomásom erről az egészről, miközben persze maga az öt negyed az egyenként is különböző téri szituációkat jelent, meg különböző problémákat, meg más a városszerkezeti pozíciójuk, más lehetett belőlük kihozni, stb. De összességében az az benyomásom az egészről, hogy nagyon jó a nagy szerkezet. Tehát nagyon megtanult a bécsi városépítészet azt, hogy mik azok az alapvető, ilyen építőkövek, amiket egy ilyen projekt megalkotásakor le kell rakni, és ezek tényleg jól ki vannak találva, tehát most nagyon leegyszerűsítve, csak hogy az ilyen legalapvetőbb elemeket említsem, mindegyik ilyen projektben létrehoznak egy-egy nagy összefüggő zöld területet, egy nagy parkot, mindegyik ilyen projektben törekednek arra, hogy valamiféle önálló, városias hangulatú, promenád, sétáló utca kialakuljon, vagy legalább ennek egy rövid szakasza, mindenhol nagyon komolyan törekednek arra, hogy az így kialakuló negyedek ne zárványszerűek legyenek, hanem szorosan egybekössék őket az őket övező régebbi városrészek. Tehát folytassák azoknak az utcaszerkezetét például az új területeken, és ahol ilyen, ez egy tipikus vasúti helyzet, hogy ugye a vasúti területek mellett mindenütt nagy féloldalas főútvonalak szoktak végigfutni, ez persze így van Budapesten is, elég belegondolni mondjuk a Tatai útra, hogy tehát az egyik oldala a vasút területe maga hosszú kerítéseivel, telephelyeivel, és a többi másik oldal pedig egy hagyományosan beépített város, és akkor ezeket Bécsben mindenhol úgy tekintik, hogy az új terület ne fordítson hátat ezeknek a féloldalas útvonalaknak, hanem pont egészítse ki őket, tehát szülessen meg az útvonalnak a másik fele, és azáltal egy hagyományos városi bulvár sugárút jöjjön létre ezekből a féloldalas utakból. Ezek tök jók, tehát ez nagyon jól működik. Mindenhol törekednek arra, hogy megteremtsék mind a gyalogos, mind az autós, mind a tömegközlekedési kapcsolatokat a környező városrészekkel. Szinte mindenhol van tömegközlekedés fejlesztés, ahol nem annyira pici, hogy mondjuk ez értelmetlen legyen ennek a felmerülése. Tehát nagyon fontos szempontként jelenik meg az, hogy a város, ezek az új városfejlesztések, ezeknek pozitív hatása legyen a mellettük lévő régebbi negyedekre. Tehát például a Sonnenviertelnek a közlekedési rendszerét úgy alakították ki, hogy az egyben a szomszédos favoritán forgalomcsillapítását lehetővé tegye.
Ez tehát ugye a főpályaudvar.
Ez a főpályaudvar mellett van, igen, igen. És ez egy problémás negyed a Bécsnek, favoritán egy bevándorló negyed, egy munkás negyed.
No-go zone, ugye.
Hát, ez erős túlzás, egyáltalán nem mondanám, de
persze nem, csak igen, ugye tudjuk, hogy
Lázár János interpretálta így.
Volt egy ilyen előző ciklusa Lázár János furcsa szereplésének, amikor ez volt a feladata, hogy oda kijeljön.
Igen, de tényleg bécsi mércével ugye ez nem egy túl jó negyed, és megpróbálták úgy megcsinálni ezt a mellette fölépülő új városrészt vasúti területen, hogy ez folytatása legyen, kiegészítése legyen a favoritennek, és mondom, favoriten belső területeire is pozitív hatást gyakoroljon. Mindenhol hoznak létre közszolgáltatásokat, ez egy tök fontos dolog, tehát nem ezek a Magyarországra jellemző ilyen homogén lakóövezetek jönnek létre, ahol hát majd valaki eldönti, hogy hova fognak óvodába járni a gyerekek, mert ezen senki nem gondolkodott, majd megépíti biztos az önkormányzat, vagy az állam egyszer. Ezt nem hagyják, tehát ez mindenhol kiépül hozzá. Tehát ezek baromi jó dolgok alapvetően. És mellette mégis az a helyzet, hogy sokszor egyáltalán nem olyan vonzó környezetek ezek, mint ahogy papíron gondolná. Tehát amikor ezeket az ember így mondjuk távolról végigolvassa ezeket az elveket, meg megnézi a gyakorlatban, hogyan valósultak meg, akkor azt gondolja, hogy fú, de jó lesz ez. Aztán ott állsz előtte, és mégsem annyira jó. És azon is gondolkodtam, hogy ennek ugye meg lehetne megfigyelni, inkább azt mondom, hogy mi lehet ennek az oka, hogy mégsem annyira jó. És én két alapvető okot, vagy hármat azonosítottam ebben. Az egyik, hogy ezek a negyedek, ezek rendkívül sűrűek. Tehát úgy sűrűek, hogy persze papíron nem sűrűek, mert ezek a nagy parkok, meg a zöld feltek, ezek látszólag ilyen tök jó beépítési arányokat produkálnak, de pont De valami olyan árukapcsolás jött létre, ami szerintem egyébként téves területfelhasználási szempontból, hogy hát igen, annak, hogy ilyen nagy parkok legyenek, az az ára, hogy hát bizony nagyon sűrűn kell a lakóházakat létrehozni. Ez egy hülyeség egyébként, mert ilyen nincs ilyen kapcsolat, ez egy szabályozási kérdés, attól még lehet emberi sűrűséget teremteni a lakóházaknál is, írd elő, ne engedj annak a befektető nyomásnak, ami azt állítja magáról, hogy ő kizárólag 13 emeletes lakásban tud megtérülő ingatlanfejlesztést végrehajtani. De mégis ez a narratíva, hogy ez egyébként ez a például a Nordland Firtelnél nagyon markánsan jelentkezett, hogy már ugye régóta tart a projekt, tehát már nagyon sokan laknak ott, és évtizedek óta laknak ott emberek a megvalósult részein, és ők elkezdték használni azokat az maradék zöld területeit, a volt pályaudvari területnek, amiket szintén beépítésre szántak, de nekik arra ott szükségük volt parkként, és rájöttek, hogy ez tök jó, oda ki lehet menni futni, ki lehet menni sportolni, ki lehet menni focizni, pingpongozni, stb., hogy milyen jó lenne, ha lenne park, ugye. És akkor végül elérték, hogy ez ennek a maradék zöld területnek egy jelentős része átsorolódjon, és ne épüljön be, legyen zöld terület, de cserébe toronyházakat kellett építeni. Egyébként ez egy hülyeség, nincs ilyen összefüggés, de mégis így jelenik meg a narratívában. Ez szerintem egy hiba. De a legnagyobb hiba az az, hogy miközben ezekben a nagy vonalakban úgymond folytatja a történeti városnak a környező struktúráit minden ilyen negyed, de hogyha megnézed a tényleges, én azt írtam a cikkben, azt a szót használom, ez elég jól találó, hogy ez a szemcse szerkezet, akkor ez nem azonos. Tehát minden elnagyolt. Minden tömb óriási. A tömböket általában vagy két ingatlanfejlesztést tölti ki. Ugyanazt a tömböt, amint átmész a szomszédos régi város részbe, és megnézed, hogy na, itt van két egymással azonos méretű tömb, az egyik helyen 6 darab lakóházat fogsz találni, a másikon egyet vagy kettőt. Ennek az a hatása, hogy egy ilyen általános homogenitás uralja el ezeket az új negyedeket. Egyszerűen az a fajta változatosság, ami pusztán abból fakadna, hogy több építész dolgozik egy tömbön, hogy 6 megbízó van, és 6 építész a maga gondolataival, ötleteivel, és akkor egyáltalán nem beszélek stílusokról, tehát nekem tök mindegy, hogy milyen stílusban dolgoznak. De hogy ez 6 különböző ember legyen, 6 különböző gondolattal, és végül 6 különböző játékkal, formával, homlokzatkiosztással, és a többi tetőformával, és a többi, ez nem tud megjelenni emiatt az elnagyoltság miatt, és ez nem jó, ez egyáltalán nem szerencsés. És ez tulajdonképpen ez sokkal nagyobb probléma, mint a magasház probléma. Tehát a magasház probléma, hogy most akkor 60 méter legyen, 45 méter legyen, 90 méter legyen, ez bizonyos értelemben szerintem egy ilyen pótcselekvés az ezekről folytatott vita. Abban az értelemben nem pótcselekvés, ami Rákos rendezőnél zajlott, amikor elkezdtünk hallani ugye 150-200 meg 500 méteres tornyokról, tehát ez egy más szint, ott azokat meg kell vívni, szerintem meg kell akadályozni, hogy ilyenek épüljenek Budapesten, különösen ott, ahol ugye látszanak a történelmi városból, de egyébként is meg kell akadályozni, mert szerintem ezek ilyen szörnyépületek. De hogy mondjam, 90 méteres házak, nem szörnyépületek, én nem nagyon szeretem őket, de felőlem legyen belőle 3, hogyha valakinek ez a fétis, hogy ilyenekben akar lakni. De nem ettől jók vagy rosszak ezek a negyedek alapvetően, hanem a középkategóriás ezektől a 6-7 emeletesektől, amik egyébként lehetnének 4-5 emeletesek is, minden további nélkül, és igenis van egy-két példa arra, hogy ahol azok ott jobban működnek. Tehát mondjuk megint csak az Onvent-Firtel közepén végfutó sétáló utcában, ez a Bloch-Bauer promenád nevet viselő sétáló utca, oda valami furcsa módon beszökött néhány alacsonyabb 4-5 emeletes ház, és mindjárt valahogy úgy, hogy mondjam, semmi historizálás nincs bennük, de mindjárt valahogy olyan, hogy mondjam, a hagyományos városnak a kellemesebb léptékei úgy egyszer csak megjelennek egy utcasarkon, mutatva, hogy igenis lehetne, teljesen kortárs épületekkel, élő földszint használattal, stb. Tehát ez szerintem egy probléma. És a harmadik ilyen probléma, amit én látok, és ebből Bécs próbál már kiszabadulni, de az elején nagyon, tehát az első 20-30 évben szerintem nagyon nem csinálta, az a tabula rasa szituáció. Tehát hogy úgy álltak neki ezeknek a negyedeknek a fejlesztéséhez, hogy hát itt nincs semmi alapvetően, vagy max egy-két dolog, amit meg lehet tartani, de alapvetően semmi. Ezeket takarítsuk le, és akkor valaki elkezd rajzolni a papíron, elkezd tömböket rajzolni, utcákat rajzolni, stb. És szerintem a iszonyú fontos bármi, tulajdonképpen bárhol vagyunk, bármilyen környezetben, városi, falusi, stb. Környezetben, hogy ott legyenek valamiféle időtávok. Tehát még csak nem is azt akartam mondani, hogy gyökerek, amik kapcsolnak a múlthoz, de persze nyilván ez is benne van, de egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy mindig az az igazán izgalmas városi környezet, amiben valamiféle ilyen időtáv feszül különböző elemek között. És szinte mindegy ilyen szempontból, hogy az az elem, ami régebbi, az most olyan nagy értéket képvisel, vagy sem. Tehát ha bizonyos értelemben a legócskább vasúti raktárépületet, ha bedobod egy ilyen új városrész közepébe, önmagában a szituáció érdekessé fog válni. Az, hogy ő ott van. És emiatt ezt ezt jól láthatóan elkezdték fölismerni a bécsi projektekben, mert egyre többet tartanak meg azokból a dolgokból, amiket a területen találnak. Tehát míg korábban az volt, hogy jó, hát akkor ez a szép piros téglás víztorony, majd azt az egyet megtartjuk, mert az ilyen látványos. Most már eljutottak odáig, hogy már a vasúti használatnak bizonyos elemeit, sineket, váltókat, a területrendezés során talált nagyobb köveket és hasonlókat is felhasználnak ilyen típusú időt képező elemként a területen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog. De ennek szerintem van egy mélyebb szintje is. Tehát én mindig nagyon sajnálom azt, amikor úgy állnak neki ipari területek, vagy rozsdaövezetek rehabilitációhoz, hogy nem nézik meg, hogy esetleg nem alakult-e ki valami olyan szerkezet azon a területen, ami megtartható lenne. Hogy a meglévő belső úthálózat, az ott kialakuló teresedések, lehet, hogy az egy teresedésből nem is kéne megtartani egy darab épületet sem, de lehet, hogy az a forma, abban van valami organikus, ami jobb lesz annál, mint amit te tervezni tudsz. Ez egy kicsit olyan, mint ugye ez a híres példa ugye a kitaposott csapásokról, hogy nem árt egyébként oda tenni az ösvényeket, ahova az emberek az előző években maguktól mentek, mert valahogy jobban szokott működni, mint amit te rajzolsz. És hogy ezekben a területekben is szerintem igenis van egy ilyen, hogy azáltal, hogy a vasút 100 meg 120 éven át, vagy egy ipar használta ezeket a területeket, azáltal kialakultak benne bizonyos olyan belső ilyen építőkő struktúrák, amikből lehet, hogy át lehetne menteni valamit, és pusztán a léptékükkel, hogyha azt az új városrészbe átcsempészed, akkor valami jobbat tudnál létrehozni. És erre azért még kevés példa van, szerintem. És a legnehezebb kérdés nyilván, azt mondjuk egy ilyen negyedik, vagy ilyen pluszban mondanám, az egyszerűen a bécsi kortárs építészetnek a nyelvezete. Ami, hát nem tudom, szóval nehéz erről ilyen igazságtalan sommásan mondani valamit, de mégiscsak az a helyzet, hogy én nem értem, hogy miért ilyen szürke és lélektelen szinte minden, amihez nyúlnak. Tehát, és a legkevésbé azt tudom, hogy lehetne ezen segíteni. Mert az egy dolog, hogy ugye beszélünk léptékekről, beszélünk beépítésmódról, beszélünk zöldről, beszélünk örökségről, ezek még relatíve jól megragadhatóak. De az építészeti minőség kérdése a legkevésbé megragadható. De mégis valahol meg a legfontosabb, tehát egész egyszerűen valójában nem lehet jó egy városrész, ami nem jó házakból áll. És ezek többnyire nem jó házakból állnak, ezek a városrészek.
Igen, ugye ez annyira nehéz, hogy részben lehet olyan szakmai konszenzus, hogy még mindig jobb házakból állnak, mint amilyen házakból mondjuk egy nagy városfejlesztési projekt Budapesten áll, de valóban szóval én ezzel amit kezdtem is mondani, hogy milyen mi az az ajánlat, amit a kortárs építészet nyújtani tud a társadalomnak, és abban szerintem is elképesztően deficites a dolog. Egyébként ezekben a vasúti területeken lévő fejlesztésben még akadnak jobb példák, de például szerintem erre a fajta kudarcra a legjobb példa Bécsben az mondjuk a tényleg tabularázaként értelmezett Aspern.
Uh-huh. Igen, Zéstadt.
Zéstadt, ahova ugye, amiről persze ugyanúgy, mint amit most is elmondják ezeket az elemeket, és ez igaz, hogy oda abszolút a metróra épül, előbb járt a metró, mint hogy ott bárki oda költözött volna. De hát szerintem az például egy építészeti szempontból egy katasztrofálisan sikerült városrész, ez már most látszik. Igen, ez szerintem ez egy nagyon érdekes dilemma, hogy ebben az egész ilyen bécsi vagy osztrák kortes építészetben nagyon erősen látszik valami fajta olyan törekvés egy ilyen nyersességre, ami nálunk is egyébként sokszor felmerül az ilyen a modernizmus megítélésével kapcsolatos vitákban, hogy ami szerintem nagyon félrevezető az építészettel kapcsolatban, hogy átörökítődött ez a valóban a modernizmus saját ideológiáira jellemző ilyen az őszintességnek valami fajta ilyen szerintem nagyon dogmatikus és nagyon egysíkú értelmezése, meg bizonyos szempontból ilyen nem túl architektonikus értelmezése, hogy hát most ilyen nyersességben tudunk épületeket csinálni, így áll az ipar,
ilyenek az anyagaink,
ilyenek az anyagaink, ilyen termékeink vannak, valójában minden katalógusokból tudunk összeválogatni burkolatokat, de nincsen az építési kultúra, ami mondjuk korábbi történelmi korszakokban ennél hát nem tudom, finomabb, cizeláltabb, komplexebb épületeket, homlokzatokat, de nem csak homlokzatokat, hanem akár térrendszereket
igen.
hozott létre. De közben, ami szerintem nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk az sem állja meg a helyét, hogyha azt mondjuk, hogy oké, most ez van a realitás, ez azért alapvetően a bécsi helyzetet is minden hát Budapestéhez képest elképzelhetetlenül robosztus, szociáldemokrata hagyomány ellenére, azért alapvetően itt is arról van szó ezen negyedek esetében, hogy ez a nagyon, nem tudom, sok évtizedes tapasztalatokkal rendelkező adminisztráció, megmondom, igen, várostervezési, városirányítási kultúra, ez megpróbálja valamifajta keretbe fogni ugyanazt az ingatlanfejlesztő, óriás koncernekbe tömörödött ingatlanfejlesztő tőkét, mint ami nálunk is építi a várost, ezek nélkül a keretek nélkül. Enélkül a kultúra és adminisztráció, kreatív vagy bürokratikus tudás, meg egyáltalán erő nélkül. De ennek a... Tehát nem kell ahhoz radikálisan elutasítani egyébként a, nem tudom, a város bármilyen típusú kapitalista alapokon való építését, hogy el tudjunk képzelni más formákat.
Hogy ennél jobbat el tudjunk képzelni, igen.
A 19. századi várost is.
Igen.
Egyébként minden szörnyű bajával együtt, de egy radikálisan más formát tudott előállítani, egy hasonlóan, egyébként sok szempontból még kevéssé szabályozott tulajdonképpen az ingatlan spekulációra épülő urbanizációs folyamat, vagy gépezet. Szóval az, hogy ne tudnánk mást elképzelni, és még az jut eszembe arról, amit mondtál, hogy ez tök jó példa, és egyébként Bécsben is ezeknél a beépítéseknél is ezt látom, hogy szerintem az nagyon árulkodó, hogy mondjuk mit gondolunk ezeknek a házaknak a bejáratáról, vagy arról, hogy milyen egy lépcsőház, milyenek a közös terek.
Igen.
Hogyha ezt összehasonlítjuk, most nem feltétlenül egy ilyen századfordulós belsődvörös bérházra gondoljunk, hanem egy kicsit később pont mondjuk a két háború
pont mondjuk
között,
a két háború közötti modernizmussal, hogy Újlipót városba szervezhet kapuai és lépcsőház néző városi sétákat, ugye? Ez egy népszerű program. Ilyenek vannak. Ugyanis annyira gyönyörűek ezek a bejáratok és ezek a lépcsőházak, hogy emberek csak azért elindulnak, hogy ezeket végignézzék. Na most próbálj meg te kapuai és lépcsőház néző sétát szervezni az Onwendviertelbe. Hát nem most, de 50 év múlva sem lesz erre lehetőség, ugyanis mindegyik olyan, mint hogyha egy ilyen szükséglétesítmény lenne. Tehát, hogy egy valaminek az oldala, valami nem tudom, valami ilyen árurakodás, tűzvédelem, én nem tudom, folytán keletkezett izé. Igen, ez szerintem tök árulkodó, mert ez ugye maga a háznak ugye az alapvető közösségi tere például, hogy mindenki azon keresztül megy be. hogy miért gondoljuk azt, hogy ezt nem kell megtisztelni valami nagy vonalussággal, térarányokkal, minőséggel, burkolatokkal. Tehát miért nincsenek például jó minőségű, izgalmas, érdekes burkolati anyagok ezeken a helyeken? Nem fizeti ki senki. Erre azt mondaná az ingatlanfejlesztő, hogy nem fizeti ki senki. Ő attól nem tudja eladni drágábban a lakást. Lehet, hogy ezen a ponton elérkezünk a saját igényeinkhez, vagy a lakói igényekhez. Tehát, hogy szerintem az is, biztos, hogy ez így van, az is van, hogy valahogy egy ilyen hatékonyságra optimalizált életet élünk.
Igen, és egyébként az ingatlanfejlesztői, ezzel a típusú ingatlanfejlesztői logikával és érveléssel ugye az a nagyon nagy probléma, hogy mivel ők elképesztően, mivel az egész finanszírozása ennek a típusú városfejlesztésnek hát nagyon merev pénzügyi eszközökre és konstrukciókra épül, és hát mondtad az időtartam kérdését, és ezek olyan rövidre kalibrálják a megtérülésnek a kényszerét, vagy azt az intervallumot, amin belül ők a profitot be akarják szedni, hogy emiatt ezek a házak nem... Tehát képtelenség az egyébként az építészetben ott lévő hosszú időtartamnak, és mert önmagában ez egy fenntarthatósági, mindenfajta elképesztő gépészeti megoldás nélkül is a fenntarthatóságnak ez egy más értelmezése lenne, hogyha esetleg nem tudom, nem 40 éves vagy 30 éves élettartamra terveznék ezeket a házakat, hiszen egyébként erre vannak baromi izgalmas kutatások is. Ezekre a házakra, amiket most így építenek bárhol egyébként az ilyen nagyváros fejlesztésekben, ezekre a házakra nem túl sok évtized múlva a bekerülési költségüknek a 100%-át vagy annál többet rá kell majd költeni, hogy felújítsák őket, tehát ez nem nagyon rövid ez az élettartam, és egyébként szerintem ez a fajta építészeti hát silányság, hogyha élesek akarunk lenni, az ebből is származik.
Az a kérdés ugye, hogy ezzel a dologgal, ezzel mit tud kezdeni a szabályozó? Tehát engem mindig ez érdekel ebből, hogy van egy jelenség, tehát látunk egy problémát, egyfajta sivárságot. Szerintem az is, én ezt írtam is, hogy az is egy speciális probléma, és ebben Bécs és Budapest hasonlít, hogy a különböző mértékei vannak a hagyományok folytathatóságának. Tehát valami olyan fura dolog ez, hogy nem egy, tehát miközben a modernitás mindenhol egy radikális szakítást jelentett az addig uralkodó hagyományokkal, de mégis az a helyzet, hogy vannak olyan építészetek, amik sokkal szervesebben tudnak visszanyúlni a hagyományokhoz. Tehát mondjuk a holland városi építészetben teljesen kortárs formák alkalmazása mellett is valamiképpen ugyanaz a szemcsészsége és ugyanaz a részletgazdagsága meg tud jelenni egy épületnek, mint mondjuk a klasszikus holland építészetben. Szélső érték, de nagyon tanulságos, hogy Amerikában például lehet pontosan ugyanolyan házakat építeni fából, mint 150 éve. Most át fogja adni, és pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint 150 éve. Ott aztán teljesen az olyan, mint hogyha ma egy magyar faluban olyan házak épülnének, mint 100 évvel ezelőtt. És Amerikában ezek menő otthonok, tehát hogy ezeket szeretik az emberek. Ott ugye, mintha nem is szakadt volna meg a hagyomány, ami tényleg egy rendkívüli dolog. De ez a Közép-Európa, ez ilyen szempontból nem egy egyszerű dolog. Tehát itt ez a historizáló vakolatépítészet, amihez mi szokva vagyunk, ami nekünk az alaphagyomány réteg Bécsben és Budapesten egyaránt, ez maga az, ami ellen a modernizmus meghatározta magát. Tehát ezzel a szembenállás nagyon éles, és egyáltalán nem tart belőle semmit átörökíthetőnek. A kortárs építészet egyszerűen nem tud mit kezdeni, csak a legerősebb elutasítást tudja alkalmazni ennek a hagyománynak minden egyes részelemével kapcsolatban. És ez viszont egy identitás problémához vezet szerintem. Tehát még mondjuk egy kortárs holland negyedben járva, hogyha szétnézel, de vannak erre példák Skandináviában és Angliában és stb. Jó esetben, hogyha ezek jól sikerültek és szétnézel, akkor azt mondod, hogy Angliában vagyok. De hogyha Bécsnek bármelyik, vagy Budapestnek bármelyik új negyedében szétnézel, egyáltalán semmit nem fogsz arról sejteni, hogy hol vagy. Tehát, hogyha megállsz az Onventviertel közepén, nem látsz ki belőle, hát nem, nincs ember, aki megmondaná, hogy ez a világnak melyik városa. Nem tudsz a bécsiségből, és ugye bármit is jelentsen ez, és innentől azt mondom, hogy bármit is jelentsen ez, mert egy hagyomány, ami ezek szerint teljesen halott, amit egyáltalán nem lehet semmilyen formában folytatni, az identitásnak is csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen halott súlyaként tudott lenni. Tehát, és ilyen értelemben például Magyarországon is, meg valószínűleg az osztrák vidéken is, de Magyarországon biztosan, például sokkal jobb a vidéki építészetnek, vagy a családi építészetnek a helyzete. Tehát a kortárs családi ház építészet most már évtizedek óta, azt hiszem, 80-as évek óta folyamatosan gondolkodik a parasztházhoz, a kispolgári házhoz való viszonyon, és rendszeresen újra fogalmazza ezt a dolgot. És rengeteg olyan nagyon jó kortárs vidéki vagy kertvárosi házat tudnánk mondani, mutatni, ami valamiképpen mégiscsak egy élő hagyománynak a folytatása. És városiban, nagyvárosi, úgymond bérházban egyszerűen nem fogunk tudni ilyet mondani. És emiatt Bécs és Budapest helyzete különösen nehéz, mert ezt aztán nem tudod előírni, hogy ez nincs meg ez a nyelv, nincs a kortárs építészetnek ez a nyelve egyszerűen.
Igen, ami egyébként azért érdekes, mert közben meg ott van a bizonyíték ezekben a városokban arra, hogy ez a hagyomány, vagy hogy ez a törés, ez nem ennyire radikális valójában, nem is így játszódott le, és hogy van olyan folytatható hagyomány, ami ezeknek a nagyvárosi háztípusoknak a továbbfejlesztését, folyamatos újraértelmezését lehetővé tenné. Tehát egyébként Bécsben is baromi izgalmas dolgokat csinált a történelmi formákkal, egyébként akár a Vörösbécsnek a 20-as, 30-as években nagy belső udvaros lakóház, vagy lakóegység, városrésznyi lakóegység építészete is. Egyébként ott is a második világháború után és az 50-es, 60-as években is voltak baromi izgalmas fokhíbeépítések, kiegészítések. És hát Budapesten is ugye mindig Újlipótvárosra hivatkozunk, de például engem baromira izgalt, én nem találkoztam még olyan szöveggel, ami ezt jól megírta, vagy összefoglalta volna, de szerintem abban, hogy hogyan lehet ezeknek a belvárosi bérházaknak a problémáit feloldani, de valamiképpen folytatni ezt a városias beépítést, és ennek az építészeti hagyománynak tehát ne a radikális elutasítás legyen az alapja, hanem valami fajta, nem tudom, progresszív folytatás. Arra egyébként szerintem Újbuda is egy tök jó példa, ahol tulajdonképpen mindenfajta ilyen, úgy is mondhatnám, hogy manifestum nélkül, vagy nagy elképzelés nélkül egy baromi jó, vagy baromi jó városrészek jöttek létre, szerintem nagyon jó és abszolút alul tárgyalt házakkal és építészeti minőséggel, meg konzisztenciával a szentségségében. Szóval szerintem itt van egy csomó olyan hagyomány, amit nem beszélünk el, és amit pont ez az éles törés megint csak, akkor visszakanyarodunk a beszélgetés elejére, a modernizmus ése között, a historizáló építészet között fennáll, ez kitakar, és ellehetetleníti azt, hogy ezekben beszélhessünk. Az nekem is egy nagyon érdekes kérdés, és soha nem akarok igazságtalan lenni, vagy ilyen nagy általánosítást alaptalanul alkalmazni, hogy ez a fajta polarizáció, ez még mindig ennyi kudarc után is miért uralkodik ilyen erőteljesen az építészek fantáziáján, az egy nagyon érdekes ilyen szakma, szociológiai, meg ilyen esztétikai kérdés, igen, erre nincs válaszom, ezzel kellene törődni.
Én pont azon gondolkodtam egyébként, hogy ezen a Hundertwasser problémán egyébként, amikor hazajöttem Bécsből ezeket a városrészeket megnézve, hogy pont ezeket a városrészeket megnézve értettem meg ezt a Hundertwasser dolgot, amit én nem szeretek egyébként, egyáltalán nem szerettem. Soha nem is szerettem, mindig nagyon műnek éreztem, és felszínesnek, és...
Borzasztóan népszerű.
Igen, de hogy azt, és az leesett viszont belőle, hogy ez egy ellenreakció. Tehát arra a fajta, amit az jó szó volt, ez a nyersesség, amit mondtál, hogy arra a fajta nyersességre, sivátságra, ami árad ebből a bécsi kortárs építészetből, most a kortársat ilyen nagyon széles időtartamba, tehát 60-as évek óta, vagy nem tudom, arra az egy ilyen teljesen személyes és heves ellenreakció. Tehát, hogy akkor kipingálom, akkor kerámiát teszünk mindenhova.
Akkor meghajlítom.
Akkor az ablakok csálén fognak állni. Tehát, hogy én szerintem egyébként ez egy tévút valójában, mert nem vezet sehova, és látszik, hogy nincsenek követői, tehát, hogy ilyen tök egy személy az egész dolog. Ilyen értemben még sokkal tehát szerintem tök érdekes ez a párhuzam egyébként a magyar organikusokkal, mert ugye az is egy ilyenfajta reakció volt, de az mégis iskolát tudott teremteni, tehát valahogy mégiscsak valami sokkal mélyebben működő dologra kezdett rátapintani, mint a Hundertwasser, mert hogyha valakinek egyáltalán nincsenek követői, és hogyha valaminek nemzedékeken áttartó követői vannak, az valamiféle alapvető minőségbeli különbséget azért jelez.
De látod, bocs, milyen érdekes, hogy az egész nagyváros kérdésem, vagy nem feltétlenül csak nagyváros, az egész város építés problémán az organikusoknak is kicsorbul vagy mondjuk ezt mi bele, mi ez a mondás, a bicskával mi történik?
Igen, mindegy. A kardja, vagy nem igen, tudom. Igen.
Tehát nem tudnak megbírkozni, sőt valószínűleg ez persze valószínűleg a nyers gazdasági érdek vagy számítás írja felül, tehát itt nem épült egyetlen egy kiemelt beruházás sem organikus stílusban, valószínűleg az tényleg, tehát az nem tud kijönni ezekből a számításokból, igen.
Hát igen, meg azért tehát ugye látszik, hogy tényleg ez egy ilyen fura dolog, hogy jobban szereti például nálunk a hatalom elvi szinten deklarálni, hogy ez az egyedül üdvözítő és létező irány a 20. század építészetéből, mint a gyakorlatban alkalmazni. Tehát a saját beruházásain rendre nem alkalmazza a dolgot, ami azért érdekes. Meg ugye azért az is szerintem sokat elmond arról, tehát hogy strukturálisan, igen, hogy mennyire nem tudott például mondjuk a Makovecre gondolok, hogy mennyire ugyanazt a léptéktévesztést, a posztmodernnek és a modernnek a léptéktévesztését vitte tovább más formákban aztán. Teljesen más formákban, de mint amit az általa annyira elutasított késő modern alkalmazott. Tehát, hogy mélyen pedig a kettőt össze is fűzi valahogy az, hogy ugyanabban a korban születtek meg a dolgok. És éppen ezért azt is gondolom, hogy szerintem szabályozói oldalra, és most visszatereljük arra, hogy mondjuk Rákos rendezőt hogy lehetne jobbá tenni annál, mint ami Bécsben történt, akkor szerintem én például behúznám a kéziféket, és nem akarnám megépíteni ezt a negyedet 20 év alatt. Tehát miközben tudom, hogy a problémák nagyok, hogy az emberek lakásra vágynak, és sok lakásra vágynak, és hirtelen, és ez kétségtelenül igaz, és egyébként Bécset is ez hajtja. Tehát szerintem a bécsi negyedek is jobbak lennének, ha nem arról lenne szó, hogy valójában van a városon egy nagyon komoly nyomás, hogy gyorsan sokat, mert különben egyébként ott is az lesz, hogy szétterül az egész, és Bécs majd ezeig fog tartani a fertőtóig. Egyébként még így is történik, hogyha az ember mondjuk úgy a fertő környékén jár, és látja ezeket, az egészen rettenetes. Tehát, hogyha valamitől elmegy az embernek az életkedve, akkor azok ezek az ilyen kertvárosi telepek, amiket mondjuk Burgellandban létrehoznak már kitelepülő bécsieknek. Tehát az aztán tényleg maga a reménytelen sivárság. Annál minden jobb, ami Magyarországon épül komolyan, tehát szörnyű az egész, de még így is valamennyire mederben tudja tartani úgy, hogy létrehozza ezt, tehát csak a Zonventviertelbe, hogyha jól emlékszem, 13 ezer embert költöztetett be 2010-valahány óta. Tehát ezek elképesztő tömegek, amik mind nem mentek ki Bécsből annak köszönhetően, ezek megépültek. De ha onnan nézem, hogy hogyan lehetne a dolog maradandóan jó, akkor sokkal jobb lenne, hogyha Rákos rendezőn sok építész dolgozna, sokféle stílusban, jóval kisebb ingatlanokon, és jó hosszú idő alatt. És tökre szeretném, hogyha olyan lenne mondjuk Rákos rendező, vagy hát én ezt nem fogom látni, de hogyha mondjuk olyan lenne, hogy később majd valaki ott sétálva azt tudja rámondani, hogy hát igen, ez volt a korai korszaka, amelyik a 2020-as években épült, ez egy olyan utcaszakasz, ami a 2030-as években épült, most hát tök más hangulata van, mint az előzőnek, ez, amit most építünk így 2040 környékén, és még mindig csak most vagyunk ott a vasúttörténeti park szélén. Szerintem ebből valami jobb dolog születne.
Hát igen, és az nagyon érdekes, hogy hogyan lehet kitörni abból a megint csak az elmúlt évtizedek ilyen ingatlanfejlesztési, tulajdonképpen kizárólag ingatlanfejlesztési logikára épülő ilyen urbanizációs konszenzusából, hogyha, és ez még egyébként nálunk is a, tehát az ellenajánlatokban, a politikai meg városépítészeti ellenajánlatokban is ott van minden esetben az a felfogás, hogy nem tudunk abból kitörni, hogy ne telepszerűen valahogyan egy nagy projektként brandingelve beszéljünk egy városfejlesztésről, legyen, csinálja azt bármilyen nemzetközi hírű építésziroda, a masterplan, egyébként ugyanilyen volt a Diákváros esete is, úgy beszélünk róla, hogy ezt most gyorsan meg kell csinálni, és ez egy telep lesz, ez egy zárt fejlesztés lesz, és nem azt mondjuk, hogy folytassuk a várost, legyenek ennek sarokpontjai, alapelvei, legyen egy szabályozás, és persze legyen egy markáns, de lehet, hogy az a markáns keretrendszer, az nem kell, hogy annyira kimódolt legyen, mint ezek az egy nagy svunggal kitalált fejlesztési tervek, hanem egyszerűen nőjön bele, vagy nőjön ki oda a város, és persze ez, erre egy csomóan azt mondják, hogy ez nem így működik az egész, nem ez a politikai gazdaság, hanem most a városépítésnek. Valójában korábban is, ugye főleg Budapest esetében ezt valóban el lehet mondani, hogy néhány évtized alatt épültek ki hatalmas területei a városnak. De az, hogy ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy egyetlen egy projektnek rendeljünk alá egy-egy ilyen területet, azt szerintem nagyon fontos lenne felszabadulni ezzel a kényszer elől így gondolatban is, igen, vagy ilyen fantáziában.
Igen, hát ezen szerintem azzal tudna egyébként segíteni a város. Nyilván onnantól ez a hajó elment, mikor egyben értékesítenek jó nagy darabokat. Tehát mondjuk például, csak egy egész friss példát, nézzük meg ezt a Waterfront City Óbudán, amelyik ugye a buszeszgyár helyén épült, és ugye egy ingatlanfejlesztő valósítja meg az egész beruházást, több ütemben, de ennek szinte semmi jelentősége. Ilyen tokenszerűen megtartott ugye félig egy darab épületet a régi gyárból, létrehozott egy promenádnak nevezett belső sétányt, meg majd létrehoz egy hidat az Óbudai szigetre, de összességében ennek a dolognak, ami ott létrejön, semmiféle városias hatása nem tud lenni. Tehát a tornyok állnak, lakótornyok állnak ilyen parkosított területek között. Ennyi. Ez tulajdonképpen nem jobb városépítés, mint a 60-as évek lakótelepítészete, sőt.
Kevésbé nagy van ülök a zöld felületek.
Így van. Tehát, és ugye, de ezt valahol predesztinálta az a tény, hogy eleve egy fejlesztő valósítja meg az egészet. Az ő könyvelésében ez egy projekt, amit le kell zavarni mondjuk 5 év alatt, és tovább kell menni a következő ugyanilyenre, és akkor most már megvette a harisnyagyárat, akkor most megcsinálja ott is ugyanezt, és ő így megy tovább. Tehát neki ez a méretgazdaságos üzemeltetése, ezek a tornyok, meg ezek a léptékek. Tehát, hogy valahogy azt nem sikerült elérni. Ezen a helyen egyébként, például a buszeszgyár helyén szerintem épülhetett volna közép-magas házból különböző beruházóknak a beruházásában legalább 15. Egy tök sűrű beépítéssel, városias sűrű beépítéssel, a Folyamőr utca mentén utcafrontot képezve, mint egy igazi városban, többet megtartva a gyárépületekből, mert egyébként ott azért volt, ha nem is nagyon sok, de egy-kettő közepesen jó azért volt, ami jól néz neki, hogyha ott lenne hagyva valami közösségi funkcióval. De ezt nem várhatod. Tehát amikor az történik, hogy ezt egy fejlesztő próbálja megcsinálni, akkor is lesz benne valami ilyen művilág. Tehát például ugye a Budapart esetében ez tök jól látszik, hogy...
Hiszen itt ugye valójában termékfejlesztésről van szó.
Igen.
Tehát karosszériákat terveznek valójában ezeknek az ingatlanpiaci termékeknek, igen, és kevésbé házakat. Ezt szerintem a budapesti fejlesztéseknél ez nagyon, még a Bécsinél is.
Meg a Bécsinél is, abszolút. Igen.
Igen. Igen. De még annál is sokkal jobban látszik szerintem Budapesten. Igen. És hát aztán ezek a karosszériák, ezek tényleg nálunk nagyon-nagyon hamar fosztanak le. Én is ott a, nem a Marina partnál, hanem azon a részen, ahol a nagy usz, a Duna Aréna van a mögött, ott vannak ezek a néhány éve felépült házak, és aztán, tehát ott tényleg potyognak le a dolgok nagyon hamar, vagy egyébként erre a típusú rövid látóságra, amiről persze, vagy ami számukra kényszerként működik, van ez a három torony Újpesten, és arról is ugye, hát szerintem az 2-3 éve készültek el, és már
hát, talán hatalmas igen,
panelek igen. Kellett cserélni ezeknek a homlokzatán. Szóval igen, ez...
Ami nekem még nagyon érdekes volt Bécsben, ez megint az illúziók és a valóságnak az ütközése, ez azoknak a zöld területeknek az ügye, amiket a tervező láthatólag úgy vizionált, hogy összefüggésben állnak mondjuk a nagy parkkal, tehát a nyilvánvalóan közösségi használatú zöld területtel, de egyben egy-egy házhoz, sőt egy-egy földszinti lakáshoz tartoznak. Tehát ugye ez mindig nagyon jól hangzik, hogy a zöld befolyik az épületek közé, és a nagy parkkal összefüggésben álló közös használatú vagy privát használatú zöld területeket alkot. Most ebből az lesz a gyakorlatban, kétféle dolog lehet. A szerencsésebb az, hogy ezek az épületek közé befolyó ilyen zöldített belső nyúlványok, ezek tulajdonképpen a nagy park részét képezik, nagyon egyszerűen vannak karbantartva, van egy kis gyep, van néhány bokor, egy fa, és akkor valószínűleg ugyanaz a kertész, aki a nagy parkot lenyírja ezt is. Ez egyébként még egy relatív civilizált megoldás, de ennél sokkal gyakrabban látni azt, hogy ezeket a területeket aztán úgy kiosztották a házak lakói között, tehát a földszinti lakók mindannyian kaphattak ebből egy darabot, ők kvázi egy ilyen furcsa előkertes lakásban élnek, ahol borzasztó rosszul érzik magukat, hogyha ők ugye ki kell, hogy üljenek ugye a nyilvános területre, ezért aztán mit csináltak? Kerítés, sövény, ilyen barikád, olyan barikád, és akkor mi néz a parkra, tehát a közterületre, ilyen faros lemezekből tákolt barikádok védik ugye a tekintet elől ugye a privát kertet. És ez szerintem tök jó példa arra, és ez sose lesz másként. Tehát ezt nem fogod tudni úgy megcsinálni, hogy ez végül is ne így nézzen ki. Ezek nem nagyon régi negyedek, ugye pár éve működnek, és már így néz ki az összes olyan, ahol ez privát használatú. És hogy tehát szerintem ez tök jó példa, hogy ezeket az én ideológikus megközelítéseket időnként jó lenne ütköztetni ezekkel a valóságokkal. Tehát, hogy jó lenne, hogyha ezek a szlogenek, most például pont azt hiszem a Harisnyári fejlesztés esetében találkoztam a PR irodalomában a fejlesztésnek ezzel a házak közé befolyó kerttel, hogy az a fajta utánkövetés azért nagyon hiányzik, és az építés szakmából is szerintem hiányzik, hogy megnézze, hogy ezek a valóságban hogy működnek, és belássa, hogy ezek nem működnek esetleg. Tehát nem fog működni, nem lesz jó. Rakd esetleg a belső kertet a belső udvarra, ahol nem látszik, ahol ez a fajta szeparáltság ez úgy valósítható meg, hogy közben a közterület látványát nem rongálod. Ha viszont azt akarod, hogy a nagy park befolyjon a házak közé, akkor ne rekezd el, akkor ne oszd ki a lakók között, akkor ez legyen a nagy parknak egy olyan ténylegesen befolyó része, amit a nagy park karbantartásával együtt karbantartanak, és egyszerűen, tehát hogy ezeket az ilyen apróságokat eltanulni, ez szerintem például nagyon hiányzik ezekből a projektekből. Ez klasszikusan egy olyan veszély, ami elképesztően sokat ront ezeknek a negyedeknek a megjelenésén, és nagyon könnyen el lehetne kerülni mondjuk Rákos rendező tervezése során.
Igen, szerintem is, és hát a másik kérdés az, ebben is nyilvánvalóan én értem azt, hogy hát itt nagyon más típusú finanszírozási formákat kéne kitalálni akkor a városépítéshez, de hogy nekem a Rákos rendező esetében is sokszor eszembe jut, hogy most, ha már a privát kertekről van szó, meg egyáltalán a láthatóan a társadalomban meglévő igényekről, hogy biztos, hogy a szemben mondjuk egy ilyen, nem tudom, extrém módon borzalmas tervtől, mint amilyen a Mini Dubai lehetett volna, vagy lesz, azért ezzel kapcsolatban még várjuk meg legalább a jövő évet, hogy ott mi fog történni, de hogy azért a parkváros koncepciónál is tudom, hogy ez igazságtalan, hiszen ott csak néhány hevenyészet gyorsan generált renderről van szó, de azért azzal kapcsolatban, és ebben még az, szerintem az építészetnek is elképesztő, pusztán az építészeti gondolkodásnak is nagyon sok feladata van, és egyben lehetősége is, ez izgalmas, hogy biztos, hogy a, nem tudom, 8 szintes tömbházak egy nagy park körül, ahogy mondod, a Bécsinél is a legjobb megoldás ezeknek az igényeknek a kielégítésére, vagy hogy tud-e annál többet az építészeti gondolkodás, mint hogy ilyen nagyon absztrakt és valójában semmit mondó szlogeneket húzunk rá, kompakt város és társai, a PR irodalom az egy jó kifejezés, van progresszív PR irodalma is az urbanisztikának, és például nem tudjuk-e azt átgondolni, hogy nincsenek olyan hibrid megoldások, ahol a sűrűség az, ha már egyébként említetted Hollandiát, a sűrűséget, az teljesen más tipológiákkal képzeljük el. Ugye Budapesten szerintem az egyik legnagyobb probléma az, hogy semmifajta ilyen, amit ugye ilyen alacsony, sűrű beépítésnek nevezünk, erről beszéltünk már más adásokban is, ahol valahogyan ilyen sorházas beépítések váltakoznának más típusokkal, és egyébként azért is döbbenetes sűrűségi mutatókat lehet elérni, igen, hogyha ügyesen igen tervezi.
Egyébként ez, tök így, ez tökre így van, és én kísérleteznék is, ez ekkora területen már bőven lehet kísérletezni. Tehát például, hogyha megkérdeznének a masterplan készítéséről, akkor én azt mondanám, hogy próbáljuk meg azt, hogy valaki mérje be, hogy a történelmi historizáló belvárosban mekkora a bérházaknak az átlagos mérete, tehát, és hogy egy tömbben hány bérház található, és ezt a léptéket ne lehessen a masterplan készítése során túllépni. Nézzük meg, hogy milyen ki belőle. És akkor utána egy, mondjuk egy kívülebbre eső részen, ahol érintkezik például Zuglónak a családi házas részével a terület, ott pedig nézzük meg ezt a fajta sorházas, által is említett alacsony sorházas beépítés. Mert az valószínűleg egy jobb találkozás, ugye, mint hogyha már annál is jobb találkozás, mert ugye még amit én mondok, hogy nézzük meg a historizáló városnak a tényleges beépítési módját, és azt adaptáljuk egy új területen, de még az sem biztos, hogy jól fog találkozni egy családi házas háttal Zugló felől. Tehát oda még kéne valami átvezetés, ami a kettő között ugye valami szervesebb kapcsolatot teremt, és oda mondjuk tök jó lenne ez a fajta alacsony, sűrű, sorházas beépítést megnézni. És ilyen módon rakjuk körbe, nézzük meg, hogy hol mivel találkozik, és abból kezdjük kibontani ezt a fajta megtervezését a dolognak. És baromi jó lenne egyébként, hogyha ez egész ez úgy terveződne, hogy egy utcát mondjuk azért fogunk úgy vezetni, ahogy vezetünk, hogy kikerüljön egy jobb facsoportot. Tehát, hogyha valahogy így nagyon megpróbálnánk, kipróbálni azt, hogy mi van akkor, hogyha elkezdjük a létező adottságokat használni. És nem csak ezen a, mert ez ilyen menő van, ez a Freie Mitte, ugye a Nordbahnviertelben, ez a park, amiről beszéltem, hogy ezt tulajdonképpen kikényszerítették 2014-ben, amikor a masterplant átdolgoztatták, hogy ez maradjon meg, ne legyen beépítve, és ez is egyébként azért érdekes, hogy 2014-ben írták át a masterplant, és tavaly nyílt meg a Freie Mitte, mint park. Tehát, hogy 10 évbe telt, pedig hát nem sok minden, tehát nem egy ilyen nagyon intenzív parkfejlesztés, mert nagyon sok, ugye főleg a meglévő adottságokra épített, de még így is 10 évbe telt, mire megcsinálták. De hogy ott ugye ilyen tokenszerűen megint használják ezeket a technikákat, igen, hogy még a tuskókat se vittük el a területről, hanem összehánytuk egy földrakásba, és akkor az majd ott mennyire zöldek vagyunk. De hogy szerintem, és ez így tök jó, de hogy közben meg azt látod, hogy egy sarokkal arrébb, meg ugye tehát semmi, láthatólag semmiféle alkalmazkodás nem volt adottságokhoz. Ugye engem nagyobb léptékben érdekelne ez az egész ilyen, hogy mondjam, a terület adottságaiból való szerves továbbépítkezés, és ennek része a múlt, tehát például vannak, tehát hogy minden ilyen dolog szerintem jó lenne, hogyha egy alapos múltfeltárásból indulna el. Hogy mit tud a területnek a múltja. És azt hiszük, hogy ezek ilyen homogén dolgok, hogy hát ilyen a vasút volt ott, aztán ennyi. De például a Rákos rendezőnek az úgynevezett gurítódomb, ugye egy nagyon izgalmas eleme volt, ez volt tulajdonképpen a teherpályaudvarnak a lelke. Ugye ez egy olyan szabad szemmel szinte alig észlelhető magaslat, amire ugye fel feltolták a mozdony, vagy tehát feltolták a kocsikat, és akkor a mozdony mögé sorolták, úgyhogy onnan legördítették, és gravitációs erővel állt össze a szerelvény a mozdony háta mögött a gurítódombról legurítva. És akkor hát ezt, egyébként ezt még a 90-es években is tulajdonképpen ott a váltót kézi erővel igazgatták a vasutasok, hogy melyik a gurítódombról induló kocsik, azok melyik mozdony mögé sorolódjanak be. És ennek, és akkor volt ennek egy ilyen kis teljesen jelentéktelen irányítóépülete, onnan az egész munkát felügyelték. És ugye két ilyen volt, Ferencvárosban és Rákosrendezőn két ilyen teherpályaudvar. És hogyha ezt tudod, ezt a dolgot, akkor kétféleképpen kezelheted, szerintem. Tehát lehet úgy kezelni, ahogy ezt minden bizonnyal kezelni fogják, hogy az egész területet letarolják, valamiféle ilyen kialakított utcai és telekhálózatot ráhúznak, ahogy megtervezték, aztán ennyi. És lehet úgy csinálni, amit én imádok egyébként mondjuk Rómában, hogy ott rejtőznek bizonyos antik létesítmények a évszázadokkal a későbbi városnak a szerkezetében. Ugye Piazza Navona az ugye egy római aréna, de ugye erre voltak Budapesten is példák, tehát például a római amfiteátruma a Katonavárosnak, ugye a Nagyszombat utcában, az egy úgy épült be házakkal a 19. században, tök jó képek, archívképek vannak erről, hogy kirajzolódott egy kör alakú dolog a város szerkezetben, és azon álltak a házak. Tehát látszott, tulajdonképpen látszott, hogy hol volt ez az amfiteátrum annak idején. Ez tisztára olyan, mint hogy a Rómában lett volna. És hogy szerintem lehet egy vasúti területen mondjuk egy ilyen gurító dombi adottságot ugyanígy kezelni, hogy azt mondjuk, hogy ez egy tök izgalmas dolog volt, és az egész sokkal érdekesebbé válik, hogyha mondjuk fogod, és ezt egy ilyen szervező elemmé teszed a negyed egy részének a megrajzolásakor. Mondjuk ezt a részt fogod belőle szabadon hagyni, ezt a részt megjelölöd valamivel. Ezen a részen meghagysz pár sínt, és az egész új városrész mondjuk körbeépíti ezt a dombot. Megjelenik az az időtáv, amit mondok, hogy szerintem nagyon kell az embernek, hogy az idő különböző zónáit érzékelje egy területen járva. Megjelenik valami, ami organikus, amit nem most terveznek benne, és szerintem ezeknek az elemeknek, és ez minden ilyen dolog részben múltfeltárásból, részben meg adottságfeltárásból tud kiindulni. Tehát nézzék meg az ökológusok, hogy hol áll meg a víz, és oda ne tervezzünk házat. És ilyenek.
Igen, meg hogy egyáltalán zárásként ehhez kapcsolódva én is ezen, amikor ezeken a területeken gondolkodom, akkor mindig arra gondolok, hogy úgy beszélnek ezekről a területekről, ugye az aranytartalékról, mint amit valóban egy ilyen homogén, egyenletesen beépített, tehát mint szabad területről. És hogy ehhez képest erről a hatalmas, nagyon-nagyon nehéz, valójában soha ilyen hermetikusan nem beépíthető zónáról, erről a nagy karéról úgy gondolkodni, hogy ott valóban, nyilván az időben elnyújtva, de ezt egyfajta kísérletezésre használni, amit ez elbír, mert ez amúgy is egy annyira bonyolult, széttagolt formájú hát ilyen hiány most, de pont ez a lényeg, hogy nem hiány, hanem egy átmeneti terület, egy nagyon heterogén zóna, hogy valószínűleg ennek a heterogenitásnak a megőrzése lehet ezeknek egyáltalán az egész rozsdaövezetről való gondolkodásnak.
Igen, mert azt szoktuk meg, hogy korlátokat maguk, mert ugye ezek korlátok, amikről beszélünk valójában, jó fajta korlátok, de azt szoktuk meg, hogy korlátokat kizárólag akkor fogadunk el, hogyha valami általunk elfogadott közmegegyezéssel övezett nevesített érték jegyében jelöljük ki őket. Ugye, mikor nem szabad a kezünk, ha ott műemlék van, akkor jó, akkor azt ott hagyjuk. Vagy ott van egy park, akkor azt ott hagyjuk, megkerüljük. Mert ezt úgy meg elfogadja a közmegegyezés. És valójában az igazi szemléletváltás szerintem az lenne, hogyha arra jönnénk rá, hogy a korlátokat nem csak ezekben az esetekben kell elfogadni, hanem hogy a korlátok valójában értéket teremtenek. A korlátokból jó születik.
Igen. Ez szerintem jó végszóval.
Köszi.
Köszi a beszélgetést. Köszi, hogy jöttél. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Támogassátok a Partizánt, hogy csinálhassunk még ehhez hasonló műsorokat, és hogyha van rá lehetőségetek, akkor most még abban az időszakban vagyunk, hogy felajánlhatjátok az adótok 1%-át a Partizánnak, vagy ugye mindig elmondjuk, hogy ha nem a Partizánnak, az is nagyon fontos kitétel, hogy egyáltalán ajánljátok fel az adótok 1%-át. Kinek lehetősége van erre, az támogasson általa erre méltónak gondolt szervezeteket, akár sajtóorganumokat, akár más típusú szervezeteket. Köszi a figyelmet, sziasztok!